Egy könyvet tartok a kezemben, Az élet nélkülem is ment tovább. Ez a könyvnek a címe, Kilián Sanna a könyv írója. Nem az első könyved, és nem is az utolsó, reméljük, ugye?
Igen, nagyon bízom benne, hogy nem az utolsó, ami megjelent. 2 évvel ezelőtt már beszélgettünk egyszerre az első regényemről. Bizonyos szempontból olyan értelemben hasonló a történet, hogy mind a kettő regénynek a központi figurája érdekes módon 14 éves lány az első regényben. Laurának, most pedig Ivetnek hívják. Nagyjából 5 éve megírtam már ezeket a regényeket, amikor egyszer rájöttem erre a hasonlóságra. Nyilvánvalóan nem volt szándékosság benne.
Ezt akartam kérdezni, hogy véletlen?
Teljes mértékben.
Úgy látszik, benned él ez a két lány.
Meg ez a 14 év. Valamiért ez ilyen fontos időszak ezek szerint. Szerintem nagyon. Az élet nélkülem is ment tovább. Azért választottam ezt a címet. Ez a félmondat egyébként szerepel magában a regényben, mert egy 14 éves, egyébként kerekesszékes lány a főszereplője ennek a történetnek. Azért mondom, hogy főszereplője, mert minden körülötte forog, ugyanis egyik este az édesanyja Éva félholtan találja Ivettet a szobájában. Teljesen nyilvánvaló, hogy megpróbált véget vetni az életének. Ez az egyébként derűs, kedves és kiegyensúlyozott lány, aki egész életében ezzel a nehézséggel élt.
Így született,
és neki ez volt mindig a természetes állapot, és ezért annyira meglepő, hogy mi történt vele, ki bántotta, és mivel bántotta ennyire.
Kiderül a könyvből végül?
Kiderül ebből a könyvből, igen. Végig kell olvasni, de kiderül. Igen. 3 fontos szereplője van ennek a regénynek. Egyrészt Ivett, az édesanyja, illetve az elbeszélünk, aki egyes szem első szemében elmondja nekünk ezt a történetet, aki a szomszédjukban lakik, egy egyedülálló, mai modern szóval élve szingli nő, aki ránézésre egy 40-es, sikeres menedzsernő, akinek ránézésre mindene megvan. Ők eddig a köszönésen kívül semmit nem tudtak egymásról. Tehát anyalánya és a szomszédban élő Zsófia. És ezen az estén pontosan Ivett tette miatt összekapcsolódik az életük, és ezt a pár napot mesélem el ebben a regényben. Hogyan folytatódik? Kinek folytatódik az élete, kinek nem, és hogyan?
Mikor kezdtél el könyvet írni? Mondtad, hogy évekkel ezelőtt a fiókodban vannak már ezek a kéziratok, de minek a hatására? Hogyan jött a könyvírás?
2014-ben, tehát 11 évvel ezelőtt, az egyik nyáron volt egy nagyon különös álmom. Nyilván nem vagyok ezzel egyedül, és szerintem azzal sem, hogy gyakran ébredünk azzal az érzéssel, hogy valami nagyon érdekeset, különöset álmodtunk, csak nem emlékszünk, hogy pontosan mit. Én pedig akkor életemben először fölébredtem, és a félhomályban leírtam pár dolgot az álmomból, és reggel, amikor fölébredtem, és elolvastam ezeket a szavakat, akkor teljes mértékben visszajött a történet. A fények, az illatok, hogy még arra is emlékeztem, hogy azt a szereplőt Aliznak hívják. És akkor elkezdtem leírni azt a regényt, és én világéletemben úgy gondoltam, hogy az írók azok jó értelemben nem is emberek. Tehát, hogy ők nem szoktak enni, ők írók, ők írnak, ugye? Tehát föl nem merült volna bennem, nem bátorkodtam volna, hogy én egyszer írni fogok regényeket, de ez a történet annyira kísértett engem, hogy leírtam, és 3 hónappal később ott volt egy komplett sztori, volt eleje, közepe, vége, egyedül címe nem volt, és ez 2014-ben. És ez a könyv, amiről most fogunk beszélgetni a mai bemutatón, ezt 2015-ben írtam, tehát 10 évvel ezelőtt.
De ma is aktuális.
Hát szerintem ez mindig az lesz, azt hiszem. egyszer egy rádióinterjúban valaki azt kérdezte tőlem az első regénnyel kapcsolatban, hogy kinek való, kinek aktuális, kinek szól az a regény. Elgondolkoztam, és annyi féle ember jutott eszembe, hogy azt mondtam, hogy kinek nem. És erről a történetről is ezt gondolom.
Tehát ez is mindenkinek szól. Férfinek, nőnek, fiatalnak, idősnek.
Fiataloknak, szülőknek, pedagógusoknak, nagyszülőknek, szomszédoknak, jó barátoknak, mert hogy jelek mindig vannak.
Mit szeretnél közvetíteni ezzel a könyvvel?
Mennyi időnk van? Egyrészt, hogy jelek mindig vannak. Tehát ne csapják be magukat azok az emberek, a hozzátartozók, vagy nem tudom. Itt is Éva és Zsófia, ahogy megismerkednek egymással, ez a két ránézése teljesen különböző nő. Hiszen van egy egyedülálló anya, aki egy mozgáskorlátozott gyereket nevel egyedül, el tudjuk képzelni, hogy milyen körülmények között. A szomszédban pedig egy dúsgazdag egyedülálló nő lakik. Mindenki azt gondolná, hogy nekik semmi közük egymáshoz, és egy nagyon szép, kedves barátság alakul ki köztük, ahogy megismerkednek és telnek a napok, és kiderül, hogy rengeteg közös vonás van, még az életükben is. Voltak éppen ennyi, igen.
Amikor egy könyv megszületik, meg szoktam kérdezni az írójától, ugye sok íróval beszélgettem már, hogy ez az embernek, egy írónak a fejében összeáll a történet, vagy ez mindig ahogyan írja, és növekszik a könyv, a sorok növekednek, és közben jönnek a gondolatok?
Nekem egy írótárs évekkel ezelőtt azt mondta, hogy Sanna, te lineárisan írsz. Ezt jól megegyeztem magamnak. Magyarul elkezdem az elején, és írom, 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 és egyszer vége van.
Tehát még az elején nem tudod, hogy mi lesz a vége?
Abszolút benne van. Teljes mértékben az egész történet benne van a fejemben. Nekem nem kell vázlatot írni, nem szoktam verziókat kitalálni, hanem olyan, mint amikor tudunk fejből egy verset, és csak el kell mondani. Csak mondjuk ez nagyon hosszú, több hónapon keresztül tartó versmondás.
Mennyi könyv van még a fiókodban, már mint kézirat?
3 darab. Nagyon bízom benne, hogy egy nap ők is megjelennek, és nem csak a barátaim tudják őket elolvasni majd.
És azok is hasonló történetek?
Igen és nem. Teljesen más mondani valóval, teljesen más szereplőkkel, amire nagyon készülök így lélekben, hogy ha megjelenik a harmadik regény, akkor én már tudom, hogy az melyik lenne. Az első olyan történet, ami nagyon nagyban szól rólam. Egy olyan regény jelenne meg, amiben én is szerepelek. Ez szerintem még nagyobb bátorság, mint ezeket a szintén egyébként kitárulkozó történeteket megírni, hiszen én azt gondolom, hogy egy íróról nagyon sok mindent meg lehet tudni, amikor egy ilyen bensőséges történetet megír.
De nem egy ilyen önéletrajzszerű lesz?
Egyáltalán nem, 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 nem. Csak én pontosan tudom, hogy a fő motívumok honnan jönnek, és ezek hozzám kapcsolódnak.
Tehát egyes szereplők a te lelkületedet adják vissza?
Meg a történetemet, igen.
Nagyon szép a könyv borítása. Ki tervezte, és hát hogyan született meg? Az, hogy tulajdonképpen próbáljuk megláttatni a hallgatókkal, mit látunk a borítón.
A borító háttere egy sötétkékből egészen világoskékbe, szinte fehérbe áttűnő úgynevezett ombre háttér, tehát alul egészen sötétkék, fölül majdnem fehér, és bal oldalról egy sötétkék fa, aminek nincsenek ágai, vagy nincsenek levelei, így van, nyúlik be ebbe a háttérbe.
Nekem szomorúságot tükröz, ez volt a cél?
Természetesen. Hát ez azért nem egy annyira vidám történet, gondolom ez kiderült. Én nagyon szeretnivalónak tartom, és nagyon programadónak, de természetesen vidámnak azért nem mondanám. Ennek a borítónak annyi a története, hogy amikor a kiadótól megkérdezték, hogy van-e ötletem, hogy mi lehetne a borító, mivel tudták, hogy az első regénynek a borítóját én terveztem. Nekem ez a festményem jutott eszembe, ugyanis nekem a lakásom tele van festményekkel, amiket én készítettem. Nem tartom magam festőnek, nekem ez egy hobbi. Minden esetre ez a festmény jutott eszembe, ami a hálószobám melletti falon lóg egyébként, és lefotóztam, elküldtem nekik, és akkor a grafikus mondta, hogy na, akkor meg is vagyunk. Hát ez egész hihetetlen, mert amikor én ezeket a festményeket készítettem, én mindig arra gondoltam, hogy én élek velük meg a családom, és mondjuk a vendégeim, akik eljönnek hozzám, látják, de hogy emberek fogják látni, ráadásul, hogy a regényem borítóján ez legyen, na, szóval óriási, óriási érzés.
Hát mind a kettőhöz gratulálunk, és hát további sok sikert kívánok még. Kívánom, hogy a harmadik könyved megjelenésekor is tudjunk beszélgetni.
Nagyon köszönöm. Köszönöm a megkeresést.